Jó napot kívánok, Ignát Márk vagyok, Önök az Aréna című műsort hallják itt az Inforádióban, mai vendégünk Deák András György, a Magyar Külügyintézet tudományos munkatársa. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtam.
Jó napot kívánok.
Súlyos bűncselekmények elkövetésével vádolta a kijevi parlamentet Viktor Juscsenko ukrán elnök, és megerősítette, hogy ragaszkodik az új választásokhoz. Ez az Ukrajnával kapcsolatos talán legfrissebb hírek egyike, és hát az előzmény az az, hogy április 2-án Viktor Juscsenko ukrán elnök egy rendelettel feloszlatta a parlamentet. Sokféleképpen ítélik meg elemzők ezt a mostanra kialakult helyzetet, amit majd várom Öntől is, hogy megítéljen valamilyen módon. De azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megértsük azt a pillanatnyilag kialakult szituációt, ahhoz talán érteni kéne azt, hogy mi történt az elmúlt két és fél évben Ukrajnában a narancsos forradalom óta.
Hogyha mondjuk egy mondattal kéne összefoglalnom azt, hogy mi történik Ukrajnában, akkor azt mondanám, hogy a helyzet változatlan, főleg, hogyha két évre visszamenőleg tekintünk vissza. Mert korábban Ukrajnában 2004 előtt egy viszonylag monolit egységes elnöki rendszer működött, amely mind alkotmányosan, mind politikailag nagyon erős jogosítványokat adott egy darab szereplő az elnök kezébe. Ezt a rendszert lényegében szétzirálta a narancsos forradalom, főleg azért, főleg is ezen Kucsma vezette politikai rendszer hibájából, és mind alkotmányosan, mind politikailag egy kétfejű rendszer teremtett Ukrajnában, egy parlamenti prezidenciális rendszer jött létre, ahol Viktor Juscsenko foglalta el az elnöki pozíciót 2005 elejétől kezdve a narancsos forradalom győzelmeként, és a miniszterelnöki pozíciót a 2006-os tavaszi választások következményeképpen ellenfele Viktor Juscsenko. Egy ilyen helyzetben teljesen természetszerű volt, hogy megindult egy hatalmi harc a két személyiség közt, tehát a két politikai erő közt, ami már 9 hónapon keresztül zajlik, és most jutottunk el oda, hogy egy újabb szakaszába egy alkotmányos krízishez vezetett.
A narancsos forradalomnak valószínűleg az volt az egyik cél, hogy ne alakulhasson ki egy ilyen hatalmi harc, tehát ott ugye leegyszerűsítették ezt a konfliktust arra, hogy ez a nyugatbarát vagy nyugatos Juscsenko és az orosz barát Janukovics, illetve a mögötte állók küzdelme, de hát ahogyan is mondta, Juscsenkónak sikerült elérni azt, hogy megváltoztassák a játékszabályokat, és egy demokráciára jobban emlékeztető, hogy demokráciához, demokratikus berendezkedéshez közelebb álló szabályrendszert alkotsanak, mint alkotmány. Ezek szerint akkor ez nem sikerült.
Pontosan nem tudjuk, hogy mi volt a narancsos forradalom célja. Hogyha most rossz hiszemű vagyok, akkor egy egyszerű hatalmi harcról volt szó, ami egy különben ad-hoc koalíciót, a narancsos koalíciót jutatott hatalomra, amikor már azóta kétszer szét is esett. Ha jó hiszemű vagyok, akkor valóban arról van szó, hogy valamivel demokratikusabb és piacbarátabb rendszert akartak megvalósítani. Valójában ez az alkotmány változtatás, ez az alkotmányreform, tehát hogy a prezidenciális rendszert egy parlamenti elnöki rendszerre alakítják át, ez egy kompromisszum eredménye volt. Vannak ennek a kompromisszumnak nagyon jó és nagyon rossz oldalai is, de kétségtelen, hogy ez eredetileg nem szerepelt a narancsos koalíció terveiben. A narancsos forradalom idején Kucsma és Janukovics azzal a feltétellel volt hajlandó visszavonulni, és beleegyezni abba, hogy megtartsák úgymond a harmadik körét a választásoknak, amit Juscsenko nyert meg, hogyha egy évvel később ez a fajta új alkotmány életbe fog lépni. És ez megtörtént, és gondolhatták azt esetleg a narancsos koalíció tagjai, különben nem volt köztük egység, hogy belemenjenek ebbe a kompromisszumba, vagy ne, gondolhatták azt, hogy majd az elnöki és a parlamenti pozíciókat is ő fogják megszerezni, de nem így történt. Történhetett volna így, megjegyzem, tehát 2006 tavaszán lényegében egy olyan törvényhozást választottak meg, amiben formailag a narancsos koalíció három pártjának többsége volt. De nem tudták elosztani a pozíciókat, nem tudtak megegyezni lényegében a hatalom elosztásának módjában, és így hozták helyzetbe Janukovicsot, és jutott oda a helyzet, hogy ő alakíthatott kormányt.
Ez ebben a helyzetben értelmes kérdés, hogy a kialakult rendszerben kivezeti Ukrajnát az elnök, vagy a miniszterelnök és a mögött álló kormány.
Hát pont az, az az alkotmányreform egyik lényege, hogy erre a kérdésre azt lehet mondani, hogy elvileg ketten együtt kéne, hogy vezessék. Hogy megértsük, a alkotmányreform lényege az volt, hogy a parlament és az azáltal választott kormány viszonylag nagy szabadságot nyert, a köztársasági elnöknek nincsen nagyobb joga feloszlatni azt, illetve beleszólni annak tevékenységbe, mint mondjuk durván szólva a magyarnak. Viszont bizonyos végrehajtó hatalmi funkciókat, az erőszakszervezetek, a külpolitika irányítása továbbra is meghagytak közös, illetve az elnöki hatáskör kezébe. Ez egy érdekes konstrukció, nem vagyok jogász, és nem ismerem az európai vagy a világ alkotmányait, de nem nagyon láttam ilyet, és úgy tűnik, hogy ez ma nem is, sokokból kifolyólag Ukrajnában nem is működik. Tehát az ukrán elit nem képes egy ilyen kétfejű rendszerben orientálódni, és automatikusan konfrontációhoz vezet egy ilyen szituáció.
Most ebben a pillanatban ott tartunk, hogy Juscsenko feloszlatta a parlamentet, Janukovics pedig azt mondja, hogy ez teljesen alkotmányellenes, és már odáig elmentek, hogy Janukovics beleegyezett abba, amit Csenko mondott, hogy előrehozott választásokat kell kiírni, de csak akkor, hogyha ezzel együtt elnökválasztást is tartanak.
Hát a jelen helyzetben igazából Janukovicsnak csak vesztenivalója van. Tehát van egy viszonylag stabil parlamenti többsége, majdnem, hogy alkotmányos többség, hisz Juscsenko azért oszlatta fel a parlamentet, mert elkezdtek átállni a képviselők Janukovics oldalára, és ezzel veszélyeztették azt, hogy alkotmányos többséget szereznek a parlamentben. Ez két következménye járt volna Juscsenkóra nézve. Egyrészt az elnöki vétókat, amelyekkel lényegében eddig blokkolni tudta a kormány tevékenységét, felül tudták volna írni a parlamenten belül, illetve tetszés szerint megváltoztathatták volna Janukovicsék az alkotmányt. De hát... Itt nem volt vesztenivaló. Juscsenkónak egyfelől nem volt vesztenivaló, mert Janukovics nagyon agresszív, hát, illetve, hogy is mondjam, mohó volt, inkább így fogalmaznék. Másfelől Janukovicsnak miért lenne érdeke most egy parlamenti választás, amikor sinem van, és lényegében majdnem, hogy minden pozíciója megvan. Tehát most Janukovics arra törekszik, hogy legyen parlamenti választás, de akkor adjon valamit just is, és erről a valamiről lehet tárgyalásokat nyitni. Nyilván Janukovics számára egy elnökválasztás megnyithatná az utat akár az elnöki poszt felé. Azt jelentetné, hogy akár a törvényhozásban, meg az elnöki struktúrákban is megszerezhetné a hatalmat. Juscsenko nagy valószínűséggel különben nem maradhatna meg ebben a pozícióban egy kiírt elnökválasztás esetén.
Mindjárt folytatjuk ezzel, hogy milyen esélyek vannak, meg milyen lehetőségek vannak ennek a konfliktusnak a feloldására, de maradjunk egy kicsit még a képviselőknél. Egy demokratikus berendezkedési országban erre vannak szabályok. Arra, hogy egy bizonyos képviselő testületen belül a képviselők hogyan mozoghatnak. Még Magyarországon egy frakcióból kiléphet egy képviselő, 6 hónapig a függetlenek között kell ülnie, és utána átülhet egy másik frakcióba, elvileg. Ez Ukrajnában miért nem történhet így?
Hát főképp azért, részben a narancsos forradalom következményeképpen a közjogi viszonyok nagyon szétziláltak. Csak az alkotmány példáján keresztül hagy világítsa meg. 1996-ban fogadtak el egy jó közepes alkotmány, elég csúnya ellentmondások, de az előrelépés jelentett abban a helyzetben. Ezt 2004-ben a narancsos forradalom idején 3 nap alatt újraírták. Ez az alkotmány hemzseg az ellentmondásoktól. Hihetetlen fontos kérdéseket nem szabályoz. Egy csomó kérdésre azt mondták, hogy nem, majd később megcsináljuk alkotmányos törvények formájában. Tehát, és persze ez nem következett be. Tehát ma az ukrán közjog olyan, mint egy kicsit, mint a grundfoci. Tehát nem tudjuk, hogy hol a pálya széle, nem látszik a 16-os vonala, nem tudjuk, hogy hol a kapu, és mégis focizunk. Tehát itt nagyon-nagyon nagy mértékben rá vagyunk arra utalva, hogy a politikai élet rendszeresen ezeket a közjogi hézagokat bizonyos alkukkal, kompromisszumokkal egészítse ki. Akkor konkrét kérdés, gondolom, hogy a szünet után fog következni, azt is el fogom mondani.
Igen, és nyilvánvalóan az a legfontosabb, hogy a grundfocinál maradunk, hogy kinél van a labda, a grundfociban leginkább. Az aréna vendége Deák András György, a Magyar Külügyi Intézet tudományos munkatársa, akivel folytatjuk a beszélgetést a hírek után.